Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament strasbourgi ülésén az új EU-Kína stratégiával kapcsolatos állásfoglalást. Az Európai Parlament 6 fő irányt jelölt ki ebben, együttműködést a globális problémák terén, szerepvállalást a nemzetközi normák és az emberi jogok terén, az uniós kockázatok és sebezhetőségek beazonosítását, partnerségek kiépítését a hasonló gondolkodású országokkal, az uniós stratégiai autonómia előmozdítását, valamint az alapvető európai érdekek és értékek védelmét. Tehát amellett, hogy a képviselők szerint is együttműködés szükséges az emberi jogok, az éghajlatváltozás, a nukleáris leszerelés, az egészségügyi válságok és a multilaterális intézmények reformja terén, közben nem szabad elnézőnek lenni Kínával szemben. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő társi jelentéstevőként dolgozott az Európai Parlament jelentésén, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kizárólagos kereskedelmi és beruházási hatáskörével foglalkozott. Winkler Gyula a mai Naprakész vendége, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok én is önnek és a hallgatóknak.
Képviselő úr, kezdjünk az idézőjeles magyarázkodással, hisz sokszor elhangzott már, hogy miért kell Brüsszellel vagy a még távolabbi Amerika, Kína, Oroszország hármasával foglalkozni, van itthon is elég probléma. Mondjuk utóbbi igaz. Csak hogy minden mindennel összefügg, és hatványozottan igaz ez a gazdaságra is. Kína például a legnagyobb áruexportőr az EU-ban, míg az Európai Unió számára Kína a második legnagyobb exportpiacot jelenti. A számok tükrében mit jelent az Európai Uniónak, és így nekünk is Kína?
Talán válasszuk kettébe a kérdést, mert a felvetésnek az első része legalább olyan fontos, mint az utóbbi, amely a statisztikákat célozza meg, hogy miért kell nekünk Kínával, vagy Egyesült Államokkal, vagy egyáltalán geopolitikával, vagy kereskedelemmel foglalkozni. Hát nagyon egyszerű két ok miatt. Elsősorban azért, mert a globális gazdaságban a székelyföldi munkahelyeket, az udvarhelyszéki, vagy csíkszeredai, vagy megnevezhették bármelyik más régiót a Székelyföldön, Közép-Erdélyben, a mi munkahelyeinket is befolyásolja az, hogy mi történik a globális piacon. Az exporthoz kötött munkahelyek általában jobban meg vannak fizetve, mint sok más munkahely, és az Unióban minden hetedik munkahely a külkereskedelmi tevékenységhez kötődik valamilyen módon, direkt vagy indirekt módon. Gondoljunk arra, hogy akár Erdélyben egy olyan cég, amely egy németországi nagy cégnek szállít, az tulajdonképpen lehet, hogy Kínában összeállított vagy legyártott termékhez járul hozzá a maga kisebb hozzájárulásával. Tehát mindennel össze van kötve, ebben nagyon nagy igaza van, és azt is el szeretném mondani politikai szempontból, hogy itt az Európai Parlamentben a helyzet a következő. Miért várnánk el mi másoktól, hogy a mi ügyeinkkel foglalkozzanak, és a mi ügyeink alatt értem a specifikus székelyföldi vagy erdélyi magyar célkitűzéseket, politikai célkitűzéseket, hogyha mi ugyanakkor az RMDS európai parlamenti képviselői, az Európai Néppárt képviselői nem foglalkozunk a globális ügyekkel. Tehát be kell csatlakozni ebbe a tevékenységbe, és nyilván, hogy akkor, amikor szakmai szempontból vagy szakmai téren egy EP képviselő mondjuk tekintélyre teszett, akkor azt a tekintély politikai területen tudja kamatoztatni, akkor, amikor a magyar ügyekről vagy a mi ügyeinkről van szó. És most a kérdés második részéhez, hogy statisztikák, nyilván számokat lehet mondani, az európai import Kínából az 380 milliárd eurót meghaladja, az uniós export alig 200 milliárd euró körül forog, tehát ilyen szempontból negatív kereskedelmi mérlegünk van nekünk, az Európai Uniónak Kínával. Ez amúgy Romániára is, mint tagállam érvényes. A teljes volumen, hogyha kereskedelmi számokról beszélünk, akkor több mint 500 millió euró, vagyis 500 milliárd euró. Ezek égmagas számok. Mit jelent ez? Megpróbálom a napi nyelvre vagy a köznyelvre lefordítani, hogy másfél milliárd eurónyi értéket kereskedünk Kínával naponta, az azt jelenti, hogy egy óra alatt 60 millió ennek az exportnak az értéke, vagy pedig esetleg, hogyha mi beszélgetésünk 30 perc időtartamú, akkor ez alatt a beszélgetés alatt 30 millió értékű, millió euró értékű áru cserél gazdát az Európai Unió és Kína között. Ami a beruházásokat illeti, és akkor ezzel be is fejezem, de fontos számok ezek, majdnem 200 milliárdnyi beruházás van Kínában, amely az Európai Unióból származik, illetve a kínai beruházások is most már közel 70 milliárdra emelkednek az Európai Unió tagállamaiban. Tudjuk, hogy van közöttük erdélyi vagy romániai beruházás is, és ilyen szempontból pozitív mérlege van az Európai Uniónak, ami nagyon fontos, mert a beruházások értéke az a jövőbe mutató érték. Tehát egy fontos partnerről van szó, egy olyan partnerről, amelyet nem lehet nem figyelembe venni, és ilyen szempontból az Európai Unió és Kína kapcsolata fontos, az pedig, hogy én jó magam most már hosszú évek óta jelentéstevőként dolgozok ezen a kapcsolaton. Ez szintén fontos, mert ez egy olyan terület, amely mindenkinek életbe vág.
Kínáról beszélünk, arról a Kínáról, amelyikről a Strasbourgi ülésen egy belga európai parlamenti képviselő, Hilde Wautmans azt mondta, hogy nem viselkedhetünk naívan Kínával szemben, ugyan Kína fontos kereskedelmi partnerünk, de berendezkedését tekintve az életmódunkat és a liberális világrendet megkérdőjelező rivális. Eddig az idézet a belga európai parlamenti képviselőtől, és számomra itt a naivitás a kulcs szó. Lássuk be, az Európai Unió sok esetben túl naív, vagy ha úgy tetszik, túl jóindulatú, és nem csak Kínával szemben. Tanult a leckéből az Európai Unió?
Az Európai Unió a saját helyzetéből kifolyólag egy bizonyos módon viselkedik, és akkor tekintjük meg, hogy milyen ez a helyzet. Gazdasági szempontból az Európai Unió egy világóriás, egy globális fontos tényező, egy olyan partner, amelyet nem lehet nem figyelemmel kísérni, és ez bizonyítja azt, hogy világszerte mindenki, vagy nagyon sokan arra törekednek, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat, vagy együttműködési megállapodásokat írjanak alá az Európai Unióval. Ha a biztonság területére, vagy a mondjuk a katonai súly területére térünk át, akkor viszont az Európai Unió egy pici kis törpe, hiszen hagyományosan évtizedek óta az Európai Uniónak a biztonságát tulajdonképpen a NATO tagság és ilyen módon döntő mértékben az Egyesült Államok nyújtották. Most az Egyesült Királyság kilépése után, a Brexit után nyilván, hogy felerősödtek azok a tárgyalások, amelyek arról szólnak, hogy kellene egy európai hadsereg, hogy nem kellene csak a NATO-ra bízzuk a saját biztonságunkat, hogy persze ennek meg kellene fizetni az árát. Láthattuk a múlt héten Strasbourgban az évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke is, Ursula von der Leyen arra utalt, hogy biztonsági szempontból ki kell építeni egy európai erőt, egy európai hatalmat, olyan képességeket, amely az erő kisugárzását is megengedi, itt a katonai viszonylatra gondolunk, de egyelőre ezek tervek. A valóság azt mutatja, hogy Kína valamikor, ezelőtt 20 vagy 25 esztendővel, ugye a világnak az összeszerelő műhelyéként tekintett Kína, ma már teljesen más valami, katonai nagyhatalom, gazdasági nagyhatalom, kereskedelmi nagyhatalom, és egy olyan vidék, egy olyan régió, ahol közel másfél milliárd ember más értékek szerint szervezi meg a társadalmat és éli le az életét, mint a nyugati értékek az Európa által univerzálisnak nevezett értékeknek, az emberi jogok, a demokrácia, a hatalmiágak szétválasztása és az emberi méltóság által diktált értékek. Na most ez egy filozófiai vita, ugyanakkor egy gazdasági verseny. Filozófiai olyan szempontból, hogy azt mondják a kínaiak, hogy léteznek európai értékek, vagy nyugati értékek, amelyeket az előbb felsoroltam, és léteznek kínai értékek. Kína egy ősrégi társadalom, rengeteg történelemmel rendelkező embercsoport, nemzet, és kézzelmunka vagy gyermekmunka tiltása, ezek vajon lehet másképpen értékelni ezeket egyik vagy másik társadalomban? Véleményem szerint határozottan nem, és ez a döntő vélemény az Európai Parlamentben is. Na most tehát, hogy naivak vagyunk, hogyha az értékekben való hit az naivitást jelent, akkor lehet, hogy naivak vagyunk mi az Európai Unióban. Viszont nyilván, hogy értékek nélkül csak az érdekekre épített külpolitika, geopolitikai álláspont szerintem nem fogja megállni a helyét a jövőben. Hogy most konfrontáció van? Hát igen, nagyon úgy néz ki, hogy konfrontálódunk. Nagyon úgy néz ki, hogy megyünk vissza valahogy az időbe az 1989 előtti állapotokhoz, egy újfajta hidegháború készülődik, és ilyen körülmények között van, hogy az uniónak meg kell hozni a legjobb döntéseket, viszont nem tudunk önállóan dönteni például külkereskedelmi kérdésekben, anélkül, hogy ezeket a maguk politikai és emberi jogi kontextusában is tekintenénk meg.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a Naprakész vendége, az EU-Kína közötti kapcsolatról beszélgetünk, ennek stratégiai fontosságáról, melyhez nem fér kétség. Képviselő úr, ön itt az imént az értékek és érdekek szavakat használta. Lehet úgy védeni az Európai Unió értékeit, hogy eközben ne sérüljenek a gazdasági érdekek? Mert hogy lássuk be, a gazdasági érdekek is nagyon fontosak. Itt a korábban a számok tükrében beszéltünk erről.
Igen, csak azt szeretném még elmondani, ha szabad egy gondolattal visszatérni a beszélgetés elejéhez, hogy ezek a számok nem önmagukban fontosak. Tehát lehet, hogy most egy hallgató azt mondja, mit érdekel engem, miért befolyásolja az én életemet az, hogy az Európai Unió és Kína között naponta 1,5 milliárd eurós kereskedelem történik. Miért kellene ez engem érdekeljen? És hát azt kell elmondanom, vagy megismételnem, hogy közvetlenül befolyásolja ez a mi életünket Erdélyben is, otthon, a Székelyföldön, azért, mert a kínai beruházások között vannak romániai és erdélyi beruházások is, azért, mert a külkereskedelem az munkahely generáló. Persze, hogy mi sokat foglalkozunk a helyi gazdasággal, és ez is ugyanúgy fontos. Azt szeretném itt elmondani, hogy a prioritások között ma már egy annyira bonyolult, komplex és összefüggő világban élünk, hogy nem lehet azt mondani, hogy időbeli rangsort alkotunk a prioritások között. Először tegyük rendbe az iskolákat, aztán tegyük rendbe a kultúrotthonokat, aztán tegyük rendbe a templomokat, majd 3 év múlva autópályát építünk, 6 év múlva digitalizálunk, és 12 év múlva foglalkozunk a kínai kapcsolatokkal. Ez lehetetlen. Ez az igazi naivitás. A napi életnek a komplexitása azt mutatja, hogy egyszerre kell foglalkozni infrastruktúrával, családpolitikával, ahogy az LMDSZ tette, vagy kezdeményezte az múlt héten a Maros-Szentgyörgyi kongresszus alkalmával. Egyszerre kell foglalkozni külkapcsolatokkal, külkereskedelemmel, a globális szabályokkal, és mindazzal, ami tulajdonképpen az otthoni, székelyföldi, erdélyi munkahelyeket befolyásolja, már pedig, ha lesznek munkahelyek, akkor tudunk sikeresen fejleszteni, hogyha lesznek munkahelyek, akkor lesz 10-20-30 vagy több esztendő múlva is stabil állami nyugdíj, kiszámítható állami nyugdíjrendszer, és az összes elosztó rendszer tulajdonképpen a munkahelyekre épülő gazdasági jövedelmekből tud működni. Na most, hogy az érdekek vagy az értékek? Még egyszer azt mondom, hogy az Európai Unió nem egy érdek közösség kizárólag, tehát mi nem egy szabadkereskedelmi övezet vagyunk az Európai Unió, nem vagyunk egy gazdasági együttműködés csak, hanem sokkal több vagyunk ennél, egy olyan politikai konstrukció, amely az általunk elismert, vagy általunk univerzálisnak tartott, mások által ugye nyugati értékeknek nevezett, de én gondolom, hogy az emberi méltóság, a demokrácia, a parlamenti demokráciára épülő államberendezkedés és az emberi jogoknak a betartása, ezek mind-mind fontos dolgok. Tehát még egyszerre kell csinálni mindent, és meg kell találni azokat a kanálisokat, azokat az eszközöket, amelyekkel úgy tudjunk a saját érdekünkben dönteni, vagy vagy cselekedni, lépni, hogy ugyanakkor nem mondunk ellent a saját értékeinknek. Itt van ez a téma az emberi jogokkal Kínában, a kisebbségek jogaival, különféle etnikai és vallási kisebbségek vannak, közöttük a keresztények, akik nem igazán érzik jól magukat Kína minden területén. Ott van az a feltételezett, nagyon hátrányos helyzet, ami a muszlim kisebbséget illeti Xinjiang vidékén. Mi úgy tudjuk, hogy munkatáborok vannak ott, és úgy tudjuk, hogy agymosás, illetve erőszakos átnevelés történik. A kínaiak azt mondják, hogy ez belefér az ő általuk kínainak nevezett értékrendbe és rendszerbe. Azt mondják, hogy ott tulajdonképpen segítik az embereket, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. Na, ezeket a különböző és egymással ellentétes interpretációkat valóban nagyon nehéz egy közös napirendre, közös nevezőre hozni.
A stratégia a Kína függőség felszámolásáról szól, vagy épp ellenkezőleg, és térjünk akkor át a gazdasági vonatkozásukra?
A koronavírus járvány 2020-ban rámutatott azokra a hihetetlen függőségekre, amelyek tulajdonképpen kiszolgáltatottá teszik az Európai Unió gazdaságát. Akkor, amikor teljesen egyoldalúan évtizedeken keresztül arra igyekeztünk, hogy a legkisebb ár és a legjobb elérhető minőség kritériumai szerint kihelyezzük a fizikai munkát, kihelyezzük a manufaktúrát az Európai Unióból, akkor szem elől vetítettük azt, hogy mindezt nevezzük nevén a globalizáció jól működik addig, amíg béke van, és addig, amíg a közös gazdasági érdekek azok a tárgyaló asztalnál tartják végig a feleket. Most, amikor az 1989-es rendszerváltások után 31-32 esztendővel úgy néz ki, hogy a világ nem a béke, hanem ellenkezőleg a békétlenség állapota felé halad, akkor kiderül az, hogy a gazdasági függőség az nagyon-nagyon ártalmas. Legyen itt szó a kínai függőségről, akkor, amikor különféle akár a válság idején a személyi védekező szerekre, vagy pedig ugye maszkok nem voltak, kesztyű hiányzott, köpeny, stb. Egy pár heten vagy hónapon keresztül. Ezek olyan meglepő függőségek voltak, amelyekre senki nem gondolt addig, amíg minden rendben volt. Amikor a bajok bekövetkeztek, akkor kiderültek ezek a függőségek. Vannak sokkal komplexebb függőségek, az IT, a mikroelektronika, a különféle ásványok területén, és mindez arra késztette az Európai Uniót, hogy az elmúlt hónapokban átgondoljon különféle stratégiákat, felvöttent és elfogadtuk ezt a stratégiai autonómiáról szóló elgondolást. Ez azt jelenti, hogy ha nem is tudunk mindent az Európai Unió területén, vagy megbízható szövetségesekkel együtt előállítani, akkor legalább legyen egy diversifikáció, tehát ne legyen egyetlen olyan áru vagy pedig szolgáltatás sem, amelyet kizárólag egy helyről tudunk behozni, és egy helyről tudunk megszerezni. Nem könnyű történet ez. Most, ha a nagy folyamatok területén maradok, akkor azt mondanám, hogy pillanatnyilag megtorpanni látszik a globalizáció. Lehet, hogy bizonyos szempontból vissza is fordul, hiszen nem csak az Európai Unió hirdette meg a stratégiai autonómia elméletét, hanem az Egyesült Államok is azt mondják, most már egy jó ideje, hogy buy American, vagyis használd az amerikai árut. Nyilván, hogy január-februárban, akkor, amikor a Trump adminisztráció után következett a Biden elnök adminisztrációja, hihetetlen reménység volt az Európai Unióban. Végre megszabadultunk a kiszámíthatatlan Trump elnöktől, és jön az új partner, aki majd újból oda fog figyelni az Európai Unióra. Hát ez sem feltétlenül igaz. Most éppen nem tudom, hogyha a mostani időbe belefér, van egy olyan új fejlemény, amely egy pár nappal ezelőtt történt, és pedig az Ausztrália, Egyesült Királyság és Egyesült Államok közötti új kooperáció, amely egy közbeszerzési szerződésnek a felbontása kapcsán óriási felháborodást okozott Franciaországban. Olyannyira, hogy a hónap végére tervezett Egyesült Államok-Európai Unió csúcstalálkozó úgy látszik, hogy el lesz állandó, zavaró új tényezők jönnek be, amelyek azt mutatják, hogy a földrészek, a kontinensek, a nagy szereplők, a világgazdaság nagy szereplői egyre inkább befelé fordulnak, és egyre inkább a szomszédaik vállán kapaszkodva, vállára kapaszkodva keresnek előnyt saját maguk számára. Ez sem fog sokat tartani, mert hogy nem tarthat. Tehát a bezártságra már volt nagyon rossz következmények jöttek elő az elmúlt évtizedekben. Én gondolom, hogy most is a feszültségeknek az eszkalálása után következik majd a tárgyalások időszaka és a feszültségeknek a levezetése valamilyen módon.
Az imént szomszédokat emlegetett itt ön. A stratégia sikerességét mennyiben befolyásolja az, hogy az egyes uniós államok egységesen és fegyelmezetten viselkednek-e Pekinggel szemben, vagy sem? Mert az többször elhangzott, hogy a kínai külpolitikai, illetve többi kihívás fényében az Európai Uniónak össze kell fognia. Csak amikor a gazdasági érdekek vannak, akkor mindenki inkább azokat helyezi előtérbe.
Az összefogás az egy fontos fogalom, és ez érvényes otthon, Erdélyben, érvényes az Európai Unióban is. Csak hogy az összefogásnak mindenki egyformán nyertese kell legyen. Hogyha egy olyan összefogásról prédikálunk, nem tudom, hogyha ezt a szót szabad használni, de azt mondanám, hogyha egy olyan összefogást hirdetünk meg Brüsszelben, amelyből egyesek nyernek, mások meg vagy nem nyernek, vagy egyenesen veszítenek, akkor ez egy hamis összefogás, ez egy olyan összefogás, amely csak valakinek az érdekében történik meg. És a gazdasági területen sajnos erre van példa, akkor, amikor például az Európai Unió Kínában történő beruházásairól beszélünk, akkor valójában 3 vagy 4 tagállam beruházásáról beszélünk Kínában, hiszen sem Romániának, sem Magyarországnak, sem a többi kelet-európai országnak igazából nincs számottevő beruházása Kínában. Nyilván ott vannak a közvetett hatások, tehát hogyha Romániának az első számú kereskedelmi partnere Németország, rengeteg Németországba beszállított cég sikeresen működik, akár a Székelyföldön is és Erdélyben, és hogyha Németország a legfontosabb beruházó Kínában, akkor nyilván, hogy közvetett módon a romániai cégeknek is érdeke az, hogy a német cégek hatékonyan tudjanak működni és eredményesen Kínában. De ez egy közvetett effektus, tehát nem tudja annyira mobilizálni a kormányokat, a parlamenteket. Ezért van az, hogy azt látjuk, hogy az Európai Unió állandóan azt tűzi ki célul, hogy egy hangon beszéljünk Kínával. Másrészt pedig nyilván, hogy megvannak a kétoldalú megállapodások, meg vannak a kétoldalú kapcsolatok, ez érvényes akár melyik kelet-európai tagállamra, és akkor, hogyha mi azt látjuk, hogy a brüsszeli szolidaritás, a brüsszeli összefogás az egyeseknek nagyon kedvez, másoknak pedig kevésbé, akkor nyilván, hogy elég nehéz azt elérni, amit Brüsszel szeretne, hogy egy hangon beszéljünk Kínában. Márpedig az igazat megvallva, ez akár csak Oroszország viszonylatában ez egy jó cselekvési vonal lenne. Gondoljunk csak arra, hogy az orosz vonatkozásban például a gázárak tekintetében a gázár az Putyin elnöknek a kezében egy geopolitikai fegyver. Aki barát, olcsóbb gázt kap, nézzünk körül csak a szomszédban, és aki pedig nem barát, annak drágábban fogjuk szállítani a gázat. Ezért a stratégiai autonómia egy, és lehet kínai példákat is kapni, de én úgy gondolom, hogy a legszemléletesebb példa ez az Oroszország Gazprom Putyin példa, mert ezt akár pár másodperc alatt le is lehet ellenőrizni a világhálón, és kiderül, hogy a barátság, nyilván a politikai barátság, az hatással van a gazdaságra. Amúgy a stratégiai autonómia az egy szép célkitűzés, viszont ezt úgy kell majd megfogalmazni, és erről fogunk rengeteget vitatkozni a következő hónapokban, és talán években is. Úgy kell tehát megvalósítani az Európai Unió stratégiai autonómiáját, hogy az egyformán hozzon a konyhára minden uniós tagállamnak, nem pedig többet egyeseknek és sokkal kevesebbet másoknak.
Képviselő úr, a Kína barátság, ha szabad ezt mondanom, hogyan hat ki a transatlanti kapcsolatokra, az európai-amerikai viszonyra? Emlékezzünk vissza, Joe Biden amerikai elnök nyár elején enyhén szólva Kína ellenes turnét tartott itt Európában is.
Ez úgy van, és két fő, tehát nyilván egy nagyon-nagyon komplex kérdés, erről külön lehetne előadásokat tartani, nagyon izgalmas amúgy. Viszont ha le szeretném egyszerűsíteni, akkor gondolom, hogy azt kell elmondjam, hogy két fő irányzatot lehet az európai politikában felfedezni. Ez úgy lecsapódik az Európai Parlamentben is. Az egyik irányzat az, amelyik azt mondja, hogy az Európai Uniónak az Egyesült Államok mellé kell állni, ez a nyugati álláspont, ez a nyugati szolidaritás, és akkor mi csak és azt csináljuk, csak azt és akkor, amit az Egyesült Államok eldöntenek. Ez az egyik álláspont, a másik az, hogy az Európai Uniónak van annyi befolyása, annyi hatalma és akkora gazdasági ereje, hogy saját maga dönt a saját helyzetéről, a saját álláspontjáról, és ez azt jelenti, hogy mi nyilván gazdasági szempontból fogalmazzak úgy, hogy partnerségre vagyunk ítélve Kínával, gazdasági és politikai szempontból nyilván az Egyesült Államok természetes partnere lennénk, ezt mondjuk mi, csak hogy nyilván kettőn áll a vásár, tehát nem elég, hogy az Európai Unió hangoztassa állandóan a transatlanti kapcsolatnak a stratégiai fontosságát, néha-néha nem ártana, hogyha Washingtonból is kedvező állásfoglalások, illetve pozitív döntések születnének. Nem olyan, mint ez az utóbbi, az előbb utaltam rá egy picit, a legutóbbi napokkal ezelőtt meghozott döntés, amely az anglofon, vagy az angol nyelvövezetnek az államait hozza össze. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália lépnek egy olyan szövetségre, amelynek hihetetlenül fontos geopolitikai és gazdasági következményei vannak. Ebből a szövetségből az Európai Unió kimarad. Mindahogy a már nagyon sok éven működő biztonsági szövetségből is, az úgynevezett öt szem szövetségéből, amely szintén újból nagyjából az angol nyelvterület államait hozza össze. Itt Ausztrália, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada és Új-Zéland működnek össze közbiztonság és hadászati politika tekintetében. Na most ezekből az együttműködésekből az Európai Unió kimarad. Ugyanakkor jönnek az amerikai elnökök, persze Trump elnök többször volt és járt Európában is megdorgálni az európai tagállamokat, rendre szólítani őket a NATO-beli kötelezettségek betartására és a többi, de úgy látszik, hogy Biden elnök is ezt a vonalat valamilyen mértékben folytatja. Amúgy ez nem kellene meglepetés legyen senki számára, aki a nagy politikát követi, hiszen ez nem egy új keleti fordulat, már maga Obama elnök az első mandátumában hirdette meg a keletre való fordulásnak a politikáját. Azon az elven, vagy azokból a realitásokból kifolyólag, hogy tulajdonképpen a világnak a gazdasági ereje, a gazdasági növekedés az egyre inkább kelet felé vonul és távolodik Európától. Na most valahogy szembe kell nézni ezekkel a realitásokkal. Én abban a táborban vagyok személy szerint, aki az Egyesült Államokkal való együttműködésnek a nagy híve vagyok, viszont ugyanakkor azt mondanám, hogy nekünk nem a Washingtonban meghozott döntéseket kell követni, hanem az európai fővárosokban közösen meghozott döntések mentén kellene az Európai Unió és a tagállamok érdekeit képviselni, úgy az Egyesült Államokkal, mint pedig a Kínával való gazdasági és politikai stabilitási együttműködésekben.
Még egy kérdést engedje meg, képviselő úr. Tavaly májusban, amikor az Európai Unió külügyi főképviselője József Borrell az EU-Kína stratégiájáról beszélt, azt mondta, hogy az EU-nak még többet és jobban kell együttműködnie Japánnal, Dél-Koreával, valamint Indiával is. Ez azt jelenti, hogy a Kína stratégia tulajdonképpen nagyban szól a többi ázsiai országgal való stratégiáról is, vagy ezekkel az országokkal egy külön stratégia lesz?
Létezik is már egy külön stratégia, tehát létezik egy Ázsia-Csendes-óceáni stratégia, amelyen rengeteget vitatkoztunk az elmúlt hetekben, valamikor már tavasszal kezdődött. Na most József Borrell külképviselő képviselőnek a nyilatkozatai azok igazából nem annyira mérvadóak, mint ahogy ez kellene, hogy legyen. Josep Borrell nem a legsikeresebb külpolitikai szereplő, és rengeteg hibát bakit követel. Így én gondolom, hogy inkább azt kellene, és az lesz nagyon fontos, hogy a következő hónapokban úgy tudjunk dolgozni, hogy találjuk meg újból a kommunikáció lehetőségeit Kínával. Jelen pillanatban egy mély fagypontban van az EU-Kína politikai és diplomáciai kapcsolat, és nyilván ebből kifolyólag a gazdasági, kereskedelmi, hivatalos kapcsolat is, mert mind a mellett nyilván a gazdaság teszi a saját dolgát és működik. Azt kellene tegye az Európai Unió, hogy várja meg, hiszen nem tehet másképp, várja meg a hétvégi németországi választásoknak az eredményét, utána várjuk meg valamikor jövő tavasszal nyilván a franciaországi elnök választásnak az eredményét, és mindeközben egy olyan álláspontot, vagy egy olyan stratégiát készítsen elő. Nem is stratégiában van szükség, stratégiából van elegendő, Dunát lehet vetekteni a stratégiákkal európai szinten, hanem cselekvési tervekre lenne szükség. Konkrét célkitűzéseket követő, konkrét lépéseket felmutató cselekvési tervekre. Ezek viszont nem véglegesíthetőek addig, amíg nem tudjuk, hogy ki fogja Németországot vezetni Merkel után, és nem tudjuk meg azt, hogy Macron elnök folytatni fogja a következő mandátumban a pályafutását, vagy pedig esetleg az Élysée palota környékén Párizsban is változások történnek.
Képviselő úr, legyen ez a végszónk. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és segített tisztábban látni az EU-Kína stratégiával kapcsolatosan.